Eredményesére találkozó 2013. június 7-e. Engedd, hogy elszabaduljon az erő.
És volt tőled, mert kevés olyan kreatív embert ismerek így, aki az utcai evangban ennyire sok oldalú lenne és hatásos. Köszi szépen. Volt egy mondatod, hogy sok jó mondatod volt, de tudod, csak egy szó, hogy megértetted? Hogy egyáltalán megértjük ezt az egészet? Szerintem nem. Egyáltalán nem. Emlékszem, amikor 2006-ban először a Szabó Peti elhozott eredményes élet találkozóra, és ott ültünk néhányan, nem is tudom, talán 15-en, talán még annyian sem voltunk, itt fenn a könyvtár szobában, és Sanyi beszélt Istenről. Én nem voltam még hívő. Igaz, hogy nem is zárkoztam el a téma elől, de csak hallgattam, és közben egyetlen gondolat motoszkált a fejemben, hogy ez a pali állati tehetséges. Úgy értem, így tálalni egy ilyen gáztörténetet, tudod, mondom, egy, még ha Isten létezik is, így bemutatni Istent, hát mondom, Oscar-díjat érdemelne. És így csodáltam őt, és hallgattam, és mondom, micsoda kellemes Isten, szeret engem? Ja, szeret. Egy szavát se hittem. Úgy értem, tetszett, amit mondott, de egyszerűen nem tudtam elhinni. Bennem mindig az a kép élt Istenről, amikor bemegyek egy félhomályos templomba, besüt a nap az ólomüvegeken, így a festett üvegek, nagyon szépek, rám bámulnak a szentképek, szobrok között mászkálok, és áhítatos csend van. Lehet, hogy még az a szokásos illat is terjeng a levegőben, és nagyon-nagyon szent minden. És én annyira kicsi vagyok ott, és annyira bűnös, és annyira reménytelen a helyzetem, és tudom, hogy nem tudok megfelelni, de mégis ez a hely, tudod, csak így néha vonzott engem, hogy hát ha találkozom ott valamivel, valami nagyobbal, mint én. És nagyon érdekes ez a kettősség, mert vágyunk valami nagyobbra, mint amik mi vagyunk, de ugyanakkor félünk is tőle. Pontosan azért, mert annyira beleivódott a zsigereinkbe a teljesítménykényszer, a megfelelni vágyás. Félünk attól, hogy mi van, hogyha Isten létezik, és egyszer majd számon kér minket. És már erről szoktunk beszélni, hogy igazándiból nem intellektuális akadályai vannak annak, hogy egy ember hitre jusson, hanem legtöbbször erkölcsi. Tudjuk, hogy ahogy élünk, az nem elfogadható. És tudjuk azt, hogyha Isten létezik, akkor elszámolással tartozunk felé. Éppen ezért megpróbáljuk tagadni a létezését. Van ilyen barátom, beszélgettünk, és 35 éve vagyunk barátok, te jó ég. 35 éve, és hát mi tagadás, egy kicsit sajnál engem, mióta hívő lettem. És többször mondta, hogy agymosott vagyok, de azért szeretlek. És ez egész nagy teljesítmény tőle. De amikor azt mondom, és néha egy évente egyszer felvetem neki, hogy értem, hogy ezt gondolod rólam, de figyelj, emlékszel a múlt évben, mit mondtam neked, hogy vegyünk egy papírt, egy ceruzát, üljünk le az asztal mellé, a papíron húzzunk egy vonalat, az egyik oldalra írjuk fel, hogy mi a valószínűsége annak, hogy Isten létezik, és annak, hogy nem létezik. És vegyük sorba, egy nagyon okos, intelligens emberről beszélünk, mondom, meg fogod tudni ítélni, hogy mi lehet itt a helyzet valójában. Még soha nem merte. Mindig azt mondta, hogy ő nem beszél erről a témáról, őt hagyjam ezzel. De mondom, miért? Mondom, talán félsz, hogy igaz? És mondom, nem, ezzel a hülyeséggel nem foglalkozom. Tudod, a lelkem én tudja. És igazándiból azt gondolom, hogy minden ember a lelke mélyén tudja, hogy Isten létezik. Van bennünk egy Isten tudatosság, csak megpróbáljuk elnyomni. És nagyon érdekes dolog ez. De amiről igazán beszélni szeretnék, az a vallásosság. És ez egy nagyon érdekes téma. De nem leszek hosszú. A Mózes második könyve 19. fejezetben a 12. vers. De még mielőtt felolvasnánk a verset, a helyzet a következő. Isten szólt Mózesnek, hogy hozz el a népet a Sínai hegyhez, verjenek tábort, és ő egy adott időpontban meg fog érkezni, ássanak a hegy körül egy árkot, oda senki nem mehet. Mózes, csak te jöhetsz fel a hegyre, senki más nem jöhet, és oda fogom neked adni a törvénykő tábláit. Mindenki mosakodjon meg, és mindenki várjon engem. És 12. vers, és vess határt a népnek körös körül mondván, vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek, és még a szélét se érintsétek. Mindaz, ami a hegyet érinti, halállal halljon meg. Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek, és még a szélét se érintsétek. Mindaz, ami a hegyet érinti, halállal halljon meg. Ne érintse azt kész, hanem kővel kövesztessék meg, vagy nyillal nyilasztassék le, akár barom, akár ember ne éljen. Mikor a kürt hossza hangzik, akkor felmehetnek a hegyre. Ez a vallás. A törvény. Nem tud megérinteni. Egy hegyen van. Árokkal körülvéve. Ez a törvény. A vallásnak az ereje. A törvény. Olyan hatalmas, olyan kimondhatatlanul megközelíthetetlen, hogy csak az árok széléig enged. Nem tudsz felmenni a hegyre. Tudod, Isten világossá tett valamit a számunkra. Hogy a törvény leküzdhetetlen akadály. Ő hatalommal érkezett el, tűzben állt a hegy. Az emberek rettegtek, valószínűleg rengett a föld. Azt mondja az írás, hogy az egész hegy belerendült, amikor Isten leszállt a hegyre. Tűzben állt a Sínai hegynek a teteje. És csak egy ember dacolhatott vele. Csak egy ember kapta meg a kőtáblákat. És volt egy hasonló gondolatom, és most csak szeretném továbbfűzni. Talán néhány héttel ezelőtt. Hogy a kőtáblákra az ujjával írta Isten a törvényt. És milyen érdekes, amikor Jézus eljött, akkor nem hatalommal jött el, hanem észre se vettük. Tulajdonképpen észre se vettük, hogy eljött. Megszületett, lemaradtunk róla, néhány tanulatlan ember ott volt, de Isten egy barlangba érkezett. Milyen érdekes a különbség, a kontraszt. Hatalommal egy hegynek lángol a teteje, és mindenki előtt világos, hogy ki érkezett meg. És aztán pedig az új szövetségben látjuk ugyanazt az Istent megérkezni, de nem veszed észre. Hé, mi történt? És aztán ugyanez az Isten, erről beszéltem, Google, és ír a porba az ujjával. A törvényt a kőtáblákba véste az ujjával. A kőtáblát nem tudod megtörni. És beszéltem erről, hogy nagyon vékony kő lehetett, hogyha Mózes el tudta bírni a két kőtáblát. Nem volt vastag. Ez azt jelenti, hogy sérülékeny volt, hogyha valami, tudod, le akarta törni a ne lopjot, mert mit tudom én, elemeltél valamit a múlt héten, akkor az egész eltört, elrepett, és kész. Tudod. És János 8, ez nagyon érdekes. És remélem oda jutok az igazi mondani valóhoz, valahogy majd. János 8.1-től, na jó, 2. Jó reggel azonban ismét ott vala már, mint Jézus a templomban, és az egész nép hozzáméne és leülvén tanítja vala őket. Itt már valamit észre kell vennünk. Itt már nincs árok, nincs hegy, nincs hatalom, csak egy szegény ács, akihez bárki oda mehet, bárki megérintheti, bárki szólhat hozzá közvetlenül, tudod, itt valami történt. Itt valami történt. Az írás tudok és a farizeusok pedig egy asszonyt vívének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és középre állítván azt mondának néki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. De azért mit mondasz? Vicces. A teremtmények kérdőre vonják a teremtőt. Jézus ott áll, és ő, aki néhány ezer évvel azelőtt Mózesnek odaadta a kőtáblákat, neki hivatkoznak Mózesre. És kérdőre vonják, és próbálnak belekötni. És ő csak áll. De amikor szorgalmazva kérdezzék őt, felegyenesedve mondanékik. Ja nem, ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával ír vala a földre. Ez nagyon érdekes, hogy megint egy új. Az ujjával írta a kőtáblákba a törvényt. A, a porba pedig firkált. Két mondani valója van szerintem. Nem tudjuk, hogy mit írt a porba, nem tudjuk, de olyan érdekes ez a kép, és talán lehet alkalmazni erre az eseményre, hogy amikor googolt és írt a porba, akkor porból való emberek előtt írt. És ez az volt, hogy ti akartok megítélni engem, csak por vagytok, csak por. És nekem hatalmamban áll az, hogy habár a törvényt kőtáblákra írtam az ujjammal, ez igaz, de hatalmamban áll, és ezért jöttem el, hogy a ti bűneiteket csak a porba írjam le. Mert ha akarom, a porba írt bűneiteket a lábammal elsöpröm, azt elveri az eső, azt elfújja a szél. Mert itt történt valami. Rendszert váltottunk, ahogy Sanyi szokta mondani. Tudod, mindig ez volt a terv. Mindig az volt a terv. Alig vártam, hogy a porba írhassam a bűneiteket. A törvény szent, megtörhetetlen. Kőtáblákban van írva. Igaz. De a bűneidet a porba írom fel, hogy el tudjam törölni azt, ha te is akarod. Tudod, és Isten ott Google, micsoda groteszk kép, úgy értem, ír a porba, és ott vannak az emberek, akiknek kő van a kezébe, és alig várják, hogy lesújthassanak a törvény erejével. Erre a nőre, akiről mindenki tudja, hogy bűnös volt, és vétett a törvény ellen, és Isten szól. De amikor szorgalmazva kérdezik őt, ugye unszolták, felegyenesedve mondanékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, és újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván, és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala és az asszonya középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondanéki, asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Az pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondanéki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Én sem kárhoztatlak. Amikor Sanyit hallgattam 2006-ban, nem gondoltam volna, hogy mindaz igaz, amit mond. Nem gondoltam volna, hogy én voltam az ostoba, amikor ott ültem, és azt gondoltam, hogy ez az ember csak játszik a szavakkal. Soha nem gondoltam volna, hogy erről szól a Szentírás. Én azt hiszem, hogy hajlamos voltam én is megítélni Istent. Tudod, én mondok ítéletet a Teremtőm fölött. És figyeljetek az életünkben, amikor mi ítéljük meg Istent, és nem engedjük, hogy ő ítélje meg bennünket, a szívünket, akkor állati nagy baj van. Állati nagy baj van. Pilátus, amikor ott állt Jézus Pilátus előtt, akkor is az történt, hogy a teremtmény ítélkezett a teremtője fölött. És nagyon érdekes, amikor Jézus azt mondja, hogy azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És aki szereti az igazságot, az hallgat az én szomra. És Pilátus azt mondja, mi hát az igazság, és nem várta meg a választ. Hányszor nem várjuk meg a választ hívőként? Hívőként, most hívőkről beszélek. Én egy csomószor nem vártam meg a választ. Csak feltettem Istennek egy kérdést, mi hát az igazság? De már mentem is onnan. Azért, mert úgy voltam vele, mint Pilátus. Pilátus valószínűleg nem akarta hallani az igazságot, mert akkor válaszút elé került volna. A karrierem, a hírnevem, a pozícióm, az életem, vagy ez a szakatács. Tudod, most nehogy már. Tudod, és az életünkben egy csomó kis titok van. Egy csomó kis rejtély. Egy csomó hely, amit rejtegetünk Isten elől, és nem adjuk oda neki. Arról szó sem lehet. Őrizgetünk a terveinket, a saját céljainkat őrizgetjük Isten elől, és nem vagyunk hajlandóak engedni neki. Inkább azt mondjuk, hogy mi hát az igazság? Ja, de nehogy mondd, és már becsuktam a Bibliát, már nem imádkozom, hanem inkább tudjátok, hogy mit is szoktunk csinálni? Elmegyünk szolgálni. Itt vannak a kis őrzött terveink, a céljaink, a kis kincseink, és elmegyek szolgálni, hogy valahogy egyensúlyt találjak, hogy Isten kiengeszteljem. Látod, én szolgálok. Látod, én olvasom a Bibliát. Megint itt vagyok Isten tiszteleten. Megint imádkoztam. És a kis szolgálatommal szeretném igazolni az én kis rejtegetett, Istentől féltett kis terveimet. Mert olyan kedvesek nekem. Mert hogyha Isten esetleg azt mondaná nekem, hogy figyelj, látom a szolgálatodat, nagyszerű vagy. Látom, hogy olvasod a Bibliát, és ez a javadra válik, mert épülsz belőle, és tök jó, hogy imádkozol, de miért is csinálod mindezt? Nekem az kell ott. Ott a hátad mögött. Tudod, állj félre egy kicsit. Állj félre. Valamit ott látok. Nekem az kell. Nem azért, mert zsugori vagyok, és sajnálom tőled, hanem lehet, hogy ez nem kéne az életedbe. Mit szólsz? Lehet, hogy ez nem kéne az életedbe. Mi hát az igazság? Ne menj el, ne fordíts hátat. Nekem az kell. Az, ami a legféltettebb kincsed. Tudod, mi a te izsákod? Nekem az kell, azt tedd fel az oltára. Tudod miért? Azért, mert valami sokkal jobbat szeretnék neked adni. Valami sokkal jobbat. 2006-ban Sanyi, minden szava igaz volt. Minden szava igaz volt. Egy olyan Istenről beszélünk itt hétről hétre, aki annyira túlmegy az elképzeléseinken, annyira elképzelhetetlenül vágyik arra, hogy kövessük. És a vágya abból fakad, hogy a szeretetében a legjobbat akarja nekünk. És tudjátok, mi a helyzet, hogy vannak a cselekedeteinknek gyümölcsei. Vannak következményei. És amikor elszúrunk valamit, akkor Istent vádoljuk. Ez a helyzet. Isten nem szeret engem. Isten gyűlöl. Isten megint nem segített. És mindaközben a kis rejtegetett dolgainkkal foglalkozunk. Pucoljuk, kicsit simogatjuk, de nem érdekel igazándiból az igazság. És van, amiben Isten nem tud részt venni. Van egy csomó dolog, amiben Isten nem tud részt venni. És tudod, Isten azt mondja, hogy ne menj arra, nem tudlak segíteni. Ez nem az én utam, tudod. Csak fordulj vissza onnan, csak ne csináld, add át nekem inkább. Hagyd abba, és engedd, hogy én vezessem az életedet. Tudom, hogy nagy karriert szeretnél építeni. Tudom. Biztos, hogy jó lesz az neked? Tudok valami jobbat. El tudom engedni az elképzelésemet? Hű, ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Jelentsen bármit nekünk Isten követése? És ez olyan kihívó gondolat, tudod. Nagyon-nagyon érdekes. És igazándiból azt hiszem, hogy a vallás nem az igazságot követi. És tudjátok, hogy mit nem csinál a vallás? Nem mer ránézni Istenre, és nem meri őt annak látni, aki. Mert tudjátok, hogy nagyon érdekes, hogy saját magunkat sem merjük annak látni, akik vagyunk valójában. Visszariadunk a hatalmasságától ennek a látásnak. Azért, mert az életünk most biztonságos. Sőt, lehet, hogy mielőtt csatlakoztunk volna Isten csapatához, az életünk még biztonságosabbnak tűnt. Igaz? Kiszámíthatóbbnak. Tudtuk, hogy 70-80 évre tervezünk, de figyeljetek, minden megváltozik az örökké valóság nézőpontjából. Amikor átlépünk Isten királyságába, és Krisztus elméjét kaptuk, az életünk többé nem egydimenziós, nem kétdimenziós. Az örökké való, képesek vagyunk az örökké valóság nézőpontjáról ránézni az életünkre. És ebből a nézőpontból nézve, amikor megkérdezzük, hogy mi az igazság, akkor meg fogjuk látni, hogy amit teszek, annak van-e örökké való hatása. Ahogy gondolkodom, annak van-e örökké való hatása. És az örökké valóság nézőpontja rémisztő. Egyértelműen. De ugyanakkor látjuk az önnön hatalmasságunkat. És ez nagyon-nagyon érdekes, hogy Istennel hatalmasak vagyunk. Istennel hatalmasak vagyunk. Egy kérdés van, hogy engeded-e az ő erejét elszabadulni az életedben? Engeded-e Isten erejét elszabadulni az életeden? Hogy ő korlátlan úr legyen ott. És nyilván sosem lehet korlátlan úr, mert bukott lények vagyunk. De hogyha ha minden évben valamit el tudnánk engedni, és egyre kevesebb dolog maradna ott, amit rejtegetünk, ami akadályozza Isten erejét, hogy ki tudja fejteni az életünkre, akkor azt hiszem, hogy elképzelhetetlen pályákat lehetne befutni, és most nem karrierre gondolok. Nézzétek meg csak így a Biblia hősei, hogy Mózes, egy beszédhibás gyilkos, tudod, aki azt mondta, hogy én alkalmatlan vagyok. Nem is ismerte Istent, Istennek be kellett mutatkoznia neki. Nem is ismerte Istent. És most róla olvasunk. Engedte elszabadulni Isten erejét az életében. Ott hagyott egy komoly karriert. Nem csak egy kormányzó volt Egyiptomban, semmi baj. De csak elment. Aztán Sámson, az érzékisége ellenére, ami fogva tartotta őt egész életében, és gúzsba kötötte, és megnyomorította őt, és aztán tulajdonképpen sokszor megszégyenült miatta. De ő is engedte Isten erejét elszabadulni az életében, a józan pillanataiban, és róla olvasunk. Vagy Dávid király, a gyilkos és a parázna, és a hazug, tudod. De ő is engedte Isten erejét elszabadulni az életében. És ez csak olyan csodálatos, hogy ők nem féltették az életüket Istentől. És azt hiszem, hogy ha egy igazit kívánhatnék, akkor az lenne, hogy Uram, add meg, hogy ne féltsem tőled az életemet. Hogy legyek igazán őrült, csak így bolond a Krisztusért. Mert figyeljetek, hogyha már hívők vagyunk, hát akkor miből telne? Nem? És most nem arról beszélek, hogy mondj le dolgokról. Mert azzal, hogy lemondok dolgokról, azzal Isten tud adni egy sokkal nagyobbat az életembe. Persze lemondok valamiről, de kapok helyette valami sokkal nagyobbat. Lehet, hogy nem pont azt, amire számítottam, de azt tudja, hogy be fogja tölteni az életemet. Egy elhívás, egy barátság, egy üzenet, egy kijelentés a Bibliából. Rémákat látunk, nem rémeket. És csak ez annyira csodálatos tud lenni. Ha mindenben igaza volt annak az embernek, akire furán néztem 2006-ban. És Sanyinak. Csodálatosan beszél Istenről, és nem kellett kiszínezni a dolgokat. Olvastam egy cikket egy újságban, hogy hát ezek az új neoprotestáns hívők, ezek mi is annak minősülünk egyébként a cikk írója szerint, ők olyan tulajdonságokkal ruházzák fel a Biblia Istenét, amikkel soha nem rendelkezett. Azaz, hogy szeret minket. Hogy feltétel nélkül szeret minket, hogy meghalt értünk, hogy hajlandó részt venni az életünk legkisebb részletein. Ott ül velünk a metrón, amikor futballozok, akkor lehet, hogy passzolhatnék neki. Amikor találkozok valakivel, akkor ott van közöttünk. Amikor sírok, akkor a vállamra teszi a kezét. Amikor örülök, akkor velem örül. Ezt tagadja a vallás, hogy Isten ilyen, tudod. Megcsúfolja Isten jellemét a vallás. És nem enged átlátni bennünket a leplen. Nem engedi meglátni azt, hogy kik vagyunk valójában. Nem engedi meglátni, hogy kicsoda Isten. És csak eltávolít bennünket, és fura gondolatokkal teszi tele a fejünket. Igazándiból nem sokban különbözik az ateizmustól. Csak ott minden rólad szól. Ott is a te teljesítményedről. És rémületes, hogy vallások mire képesek. Vannak, akik olyan zarándok útra mennek, erről egyszer talán meséltem, hogy másfél évig tart. Hegyeken kell átkelniük, és ez még nem elég, hanem minden tizedik lépésnél azt hiszem hasra fekszenek. És utána vissza is megint mennek, aztán megint hasra fekszenek. De ezt az emberi bőr nem bírná elviselni, éppen ezért ilyen kis támasztékokat használnak, és egy bőrmellény van rajtuk, hogy megóvják a magukat gyakorlatilag a földtől, amikor lehasalnak. És nem tudom, hogy hány ilyen garnitúra kopik el útközben. Egy kis kocsival viszik a cuccaikat, mindig váltogatják, hogy kihúzza. És mindezt a bűneik miatt teszik. Tudod, és csak olyan szívesen oda mennék, és azt mondanám, hogy figyelj, annyira tiszteletre méltó, amit teszel, mert te a helyén kezeled a bűnödet. Oké? Én meg nem. Mert te pontosan érzed, hogy milyen súlyos a bűn. Hiszen ha nem éreznéd, nem tennéd meg ezt a szörnyű utat. Te tudod, hogy a bűn mennyire pusztító, tisztellek érte, de figyelj, itt járt egy jelentéktelen ember 2000 éve, azt hittük, hogy az. Jézus Krisztusnak hívják, és kifizette helyette, tegyétek le a kocsit, vedd le a bőrmelényt, és dobd el azokat a fadarabokat, és gyere velem, ígyunk egy kávét. Csak dőj hátra, mert elvégeztetett. És figyelj, nem csak, hogy elvégeztetett, hanem gyere és olvassunk el egy passzust a Bibliából. Gyere, van nálam egy könyv, amiről a vallás azt mondja, hogy ne olvasd. Gyere, János evangéliuma, 17. fejezet. Nem csak, hogy elvégeztetett, nem csak, hogy meglettek bocsájtva a bűneid, és eldobhatod a kocsidat, és a gumicuccodat, és minden mást, hanem van itt még valami, amit úgysem fogsz elhinni, amiről Sanyi beszélt 2006-ban. János 17.22, nem, 17.14-jel kezdjük. Jézusnak az imája, nem sokkal az elfogatása előtt, az atyához imádkozik. Én a te ígédet nékik adtam, mármint nekünk, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azért kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból vagyok. Jézus közösséget vállal veled. Ők velem vannak. János 15.15 a barátaim. A barátaim csak velem vannak. Velem vannak közösségben. Aki én vagyok, ők is azok. Tudod, szenteld meg őket a te igazságodban, a te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörük, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Ezek mi vagyunk. Hogy Jézus rólunk beszél, minden idők hívőiről, hogy ők is szentek, ők is igazak, ők is velem vannak, tudod. Rólunk sem felejtkezett meg. De ami a igazán lényeg, figyeljetek, és ez igazán hihetetlen, hogy minnyáján egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Figyeljetek, belekeresztelt minket a Szent Háromságba. Micsoda, én ott. Nem elég, hogy megbocsájtott nekem? Nem elég, hogy elengedett mindent? Még ilyen magas helyre emelt? Az ő igazságát nekem tulajdonítja, és én ott ülök mennyei helyeken, Efézusi levélben. Tényleg? Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? És ahogy a Biblia kezdődik, hogy az ember elveszítette Isten dicsőségét, és római levélben írnak, hogy mindenki szűkölködik Isten dicsősége nélkül. És ami minden motivációnknak a gyökere, hogy betöltsük ezt az ürességet, Isten dicsőségének a helyét, az összes törekvésünk, és most nem sorolom, sokszor beszéltünk erről, figyeljetek, itt van egy válasz erre, hogy mi fog történni. És ez a végső titok, a végső igazság, Istennek a végső tette, miután mindent megbocsájtott. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. A körbe zárult. Az elveszett dicsőséget Isten visszaadja nekünk abban a pillanatban, hogy hittünk Jézus Krisztusban, a hit pillanatában egy vissza nem fordítható esemény történik, ami örökre megváltoztatja az életünket. És ez a lényeg, az ember végső helyreállítása. És ez megtörtént, múlt időben beszél. És én ezt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk, elvégeztetett. Tökéletes munka. Nincs mit elvenni belőle, és nincs mit hozzátenni. Igen, járhatunk a saját utunkon. Igen, hívőként figyelmen kívül hagyhatjuk Isten akaratát. Igen, hívőként vádolhatjuk Istent. Igen, hívőként mondhatjuk azt, hogy mi hát az igazság, és hátat is fordíthatunk ebben a pillanatban. De van még egy szanszunk, van még egy választási lehetőségünk, hogy nem leszünk Pilátusok. Csak egyszerűen, hanem azt mondjuk, hogy igazán őrült leszek, és megvizsgálom a szívemet, és megnézem a terveimet, és meghallgatom, hogy mit mond Isten, és oda megyek a pásztoromhoz, és azt mondom, pásztor, ez a helyzet, és őszinte vagyok, és nem takargatom magam. Legyen egy pásztorod, ha nincs, menj oda hozzá, és azt mondom, gondban vagyok, van egy utálágazáshoz értem, döntenem kellene. Olvasom a Bibliát, imádkozom, hallgatom az üzeneteket, és megkérdezlek téged, legyél bölcs, és nézd az életedet örökké való nézőpontból, mert ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Istenet akaratát cselekszi, megmarad örökké. Figyelj, ha örökké való szemszögből nézed az életedet, minden nagyon pici lesz. A sikered is, és a kudarcod is. A nyomorúság is, és a dicsőség is. Minden megváltozik. És ezt nem egy olyan ember mondja, aki a kispadról beszél, hanem nekem is megvan a történetem. És hadd mondjam el, hogy minden igaz, ami le van írva. Minden ígéret igaz. És nincs az a reménytelen helyzet, amiből Isten ki ne tudna téged húzni. Egyetlen egy titok van, hogy ne menj tovább azon az úton, ami a vesztetbe visz. Mindannyian tudjuk, hogy mi ez. Tudod, nem akarok példákat mondani, mert nem akarom, hogy valaki azt gondolja, hogy róla beszélek. Állj meg, és mondd azt, hogy meg akarom hallgatni, hogy mit mondasz. Ezt akarom követni. Bízhatunk a jellemében. És ezzel a gondolattal szeretném befejezni, hogy sok kérdésünk van Isten útjaival kapcsolatban. Sokszor nem értjük őt, hogy mit miért csinál, mit miért enged meg az életünkben. Legtöbbször egyébként az történik, hogy a mi csökönyösségünk, a mi engedetlenségünk sodor minket különböző helyzetekbe. És akármennyire is fájdalmas, azt gondolom, hogy ez az igazság. És Isten elenged néha egy pontig, amikor lehet, hogy akár összeomlás is van. Én voltam ezen a ponton. És nagyon érdekes dolog, hogy Isten azt mondja, hogy a hívőt a legnagyobb bajából is kimentem. De ehhez az kell, hogy megálljak az önpusztításomban, megálljak azon az úton, ami a szakadékba visz, és azt mondjam, hogy elég volt, kérlek segíts, felteszem a kezem, és fogd meg a kezem, és húz ki. És Isten nem fog habozni, ki fog húzni, ezt garantálom. És ha én garantálnám, az még nem jelentene semmi, de a Biblia, ez a könyv, ez garantálja. És ha van neked, akkor öleld át, öleld magadhoz, és elmélkedj róla, és imádkozz, és nem mondd, hogy nem működik a kereszténység. Nem mondd nekem ezt. Nem mondd, hogy Isten nem segít. Mert tévedsz, csak tévedsz. Szeret téged. Örökké való szeretettel. Feltétel nélkül. Benned van a hiba. Benned és bennem. Ez biztos. Egyszer Rabbi Zakariás egy előadáson megkapta azt a kérdést, hogy és mi van azokkal az emberekkel, akik soha nem hallották az evangéliumot, akik soha nem hallottak Jézus Krisztusra, a Bibliát sem, és még ővelük mi van? És a kérdés egyértelműen provokatív volt. Ami nyilván egy valódi kíváncsiságot is rejtett. És Ravi nem kezdett el érvelni, nem kezdett el a római levélből idézgetni, ha bár tudnánk sok jó verset erre idézni, hogy mi történik ezekkel az emberekkel. De ő a szemébe nézett a kérdezőnek, és azt mondta, figyelj rám, értem a kérdést, de hadd kérdezzek vissza tőled. Szerinted az az Isten, aki évezredeken keresztül folyamatos kijelentéseket tett nekünk, aki elküldte a prófétáit, és folyamatosan figyelmeztetett bennünket különböző dolgokra, és aki aztán személyesen eljött egy kisgyermek képében, felnőtt, és aztán engedte, hogy a saját teremtményei meggyilkolják őt, és mindeközben szeretett és szolgált, és kijelentett, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van, és mindenkinek megbocsájtott. El tudod képzelni, hogy ez az Isten bárkivel is méltánytalanul bánjon az ítélet során? El tudod képzelni? Ez az ő jelleme. És a kérdező elégedett volt. Leült. Nem kellettek érvek hozzá. Ez Isten szíve, hogy szeret téged feltétel nélkül, akármilyen helyzetben vagy, akárki vagy, ha jó vagy, ha rossz vagy, ha alacsony vagy, ha magas vagy, ha nő vagy, férfi, ha nagyszerű vagy, ha nem. Kit érdekel? Ez nincs csak vallás. Ha másképp gondolod, akkor vallás. Az egész Biblia erről beszél, az egész életünk erről tanúskodik. Nem tudnék egy levegőt venni, ha ő nem akarná. Az oxigén molekulák nem léteznének. Nagyszerű Istenünk van. Nagyszerű. Járj vele, kövesd őt. Próbálj lemondani néhány dologról, hogy megkapj valami igazit. Add oda az üveggolyókat a gyöngyökért cserébe. És figyelj, hogy ha nem, akkor is ott leszel a mennybe, ha hittél valaha Jézus Krisztusban. És kicsit sajnálni fogod, hogy nem mondtál le dolgokról, de aztán majd letöröl a szemedről minden könnyet. Nagyszerű pillanatok előtt állunk, barátaim. Nagyszerű. A java még hátra van, hívőként, nincs vége. És hihetetlen helyre tartunk. Úgyhogy ezzel fejezem be, köszönöm, hogy együtt voltunk, és imádkozzunk egyet, mit szóltok. Ez az Istenhez, aki ennyire szeret minket, és aki tényleg olyan, ami ennek Sanyi lefestette, amikor először hallottam róla. Úgyhogy drága úrunk, mit is mondhatnánk? Vallásosak vagyunk. Uram, csak vedd ezt el tőlünk. Köszönjük a te jellemedet. Köszönjük, hogy szeretsz minket feltétel nélkül. Köszönjük, hogy van terved a számunkra. Hogy nem kényszeríted ránk a tervedet, csak lehetőségként ajánlod. És mi mégis követhetjük a saját utunkat, ha úgy döntünk. Megkérdezhetjük, hogy mi hát az igazság, és elmehetünk, mint aki jól végezte dolgát. Köszönjük, hogy nem csavarod hátra a karunkat, hogy tisztelsz minket, szeretsz. És köszönjük, hogy van lehetőségünk mindig hozzád fordulni, hogy sosem késő, hogy még az utolsó pillanatunkban sem késő. Ez a te szíved. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sosem tapasztaltad meg Isten erejét az életedben, ha nem engedted, hogy elszabaduljon az ő ereje, és megáldjon. Ha úgy hallgatod ezt, hogy még a bűneid nincsenek megbocsájtva, ha zarándok útra készülsz, ha megbetegedett a szíved, ha bűntudatban élsz, ha vádolod magad, ha a saját utadon jársz és gyűlölöd azt, ha bajban vagy, akkor fordulj oda az erőhöz, egy személyes erő, a Biblia Istene, és mondd azt neki, Jézus, Jézus Krisztus, bocsáss meg nekem, bocsáss meg a bűneimet, vezérelj engem azon az úton, amit te elképzeltél a számomra. Add, hogy örökké való nézőpontból nézhessem az életemet, és ha meghalok, akkor csak átlépek a te királyságodba. És köszönöm, Jézus Krisztus, te nevedben imádkoztunk. Ámen. Köszönöm.